Kegyelmünk, és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Lelki testvérek, az esztendő utolsó napján, Isten tiszteletén keressük ki énekes könyvünkből a 200. dicséretet. A 200. dicséretünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 200. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Esti ünnepi istentiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ennek az évnek az utolsó napján is keressük orcárat és vágyunk veled találkozni, és veled beszélni. Visszaemlékezünk az év legelső napjára, amikor segítségül hívtuk a nevedet, amikor igét köré gyűltünk, és ezen a mai napon visszatekintünk erre az évre. Sok minden ért bennünket, Urunk. Nem csak örömek, hanem értek bennünket fájdalmak, nyomorúságok, betegségek, talán sokan közülünk voltak kórházban, voltak műtőasztalon, voltunk talán a koporsó mellett is gyászban. Te tudod, Urunk, hogy egyen-egyenként bennünket mi ért ebben az esztendőben. De amikor hátra tekintünk, Urunk, akkor hadd lássuk meg, hogy bármilyen mélységben jártunk is, bármilyen baj is ért bennünket, a Te hűséged ott volt mellettünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy velünk voltál ebben az évben. Köszönjük türelmedet, amellyel életünket hordoztad, akkor is, amikor olyan dolgokat cselekedtünk, amelyek nem kedvesek szemeid előtt. Akkor is szerettél bennünket, hogyha útjaink görbék voltak, akkor is remeget értünk a te szíved, amikor nem figyeltünk rád. Köszönjük, Urunk, hogy szólítgattál bennünket, hogy a Biblia szavain keresztül, az ige hirdetéseken keresztül Te beszélsz velünk, van hozzánk való szavad, és volt sok-sok szavad üzeneted ebben az évben. Köszönjük, hogy Te voltál mellettünk hűségesen, a kórházi ágyaknál, a mélységben, a magányunkban is egyedül rád számíthattunk. áldunk és magasztalunk, hogy megtartottál, megőriztél bennünket. Urunk, hálatelt szívvel szeretnénk megállni, így az év utolsó óráinál is, és visszaemlékezni arra, hogy Te voltál támaszunk mindeddig. Köszönjük, hogy életünkre igent mondtál, hogy az Úr Jézusban életünket megváltottad, és szeretnél bennünket magadhoz vonni. Így kérünk Téged, hogy szólíts meg ma is, az esztendő utolsó napján, hadd legyen a Te igéd élő, ható, személyes. Adj halló füleket, támasz szívünkbe hitet, lelki hallást, hogy megértsük, befogadjuk, elhiggyük mindazt, amit igéd által közölni akarsz velünk. És köszönjük, Urunk, hogy ma is szeretsz, ma is keresel, mert most is fontosak vagyunk neked, egyen-egyenként. Áldott légy szeretetedért. Ámen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek. A Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, Lukács evangéliumának a második fejezetéből, a 25. verstől kezdődően a 35. versig terjedő igerészből, Simeonnak a történetét. Ez a történet karácsony után 8 nappal játszódik, ekkor viszik be az Úr Jézust a szülei körülmetélni a jeruzsálemi templomba. Ott találkozik Simeon Máriával, Józseffel és a gyermek Jézussal, Isten fiával. Hallgassuk tehát a Lukács evangélista beszámolóját a megnevezett igehelyről. Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Atya és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ez sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egyszer egy nagyon különös eset történt meg. Vonaton utazott 3 keresztény fiatal ember, beszélgettek egymás között Isten országának a dolgairól, Krisztus eljöveteléről, és abban a vasúti fülkében, ahol ők ültek, ült még egy asszonyság, aki nagyon illetlen módon, de rájuk szólt arra a 3 fiatalemberre, hogy ne beszéljenek már Isten dolgáról, Isten országáról, őt ez zavarja. Nagy szeretettel fordult felé az egyik férfi, és mondta, hogy hát Isten önt is szereti, és beszélt neki az evangéliumról, Isten szeretetéről, a váltságról. De ez az asszony nagyon keményen elutasított, hogy őt nem érdeklik ezek a dolgok, hagyja már őt békén, vagy beszéljenek halkabban, vagy menjenek át egy másik vasúti kocsiba. A 3 fiatal ember a vasúti kúpé egyik sarkába húzódott, és nagyon halkan, csendesen tovább beszélgettek Isten igéjéről. Ez az asszony meg a fülke másik sarkába húzódozott, és elaludt. A következő állomáson, ahol megállt a vonat, pedig hirtelen felriadt, és szólt a 3 fiatal embernek, hogy egyre érdekes álmom volt, azt álmodtam, hogy már csak 15 percig fogok élni. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen a maguk istene, és hogy mi fog velem történni 15 perc múlva. Kaján és gúnyos mosollyal kezdte el számolni a perceket, és amikor letelt a 15 perc, pont a vonat nagyon hirtelen fékezett, és a vasúti fülkének a tetejéről, ahol van a csomagoknak való rácsozat, onnan egy elszabadult fém alkatrész nagyon nagy sebességgel az asszony fejére esett, aki elvesztette az eszméletét. Bevitték mentővel a kórházba, de már nem tért magához, mire beért vele a mentő, ez az asszony meghalt. Megtörtént eset ez, és különös történet, amikor belehasíthat a szívünkbe, hogy Isten kegyelme nélkül, Isten szeretetének a befogadása nélkül, ha így ér bennünket a halál, az rettenetes dolog. Mai igényben, amelyet olvastam előttetek, egy olyan emberről van szó, aki csodálatos módon Istentől kijelentést kap, hogy nem sokára elközelít az ő életében a halál, de ő ezt végtelen nagy békességgel tudja hordozni, mert mindent elrendezett Istennel, amit el kellett rendeznie. Simeonról van szó, annyit tudunk róla, hogy egy nagyon idős ember, akinek hívő a szíve, szereti Istent, és nagyon gyakran felmegy a jeruzsálemi templomba. Isten igéjét szereti hallgatni, olvasni, és a szívében valóban ő egy Isten félő ember. Kijelentést kap Istentől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. És elérkezik egy nap, amikor indítatást érez belülről, hogy most menjek el a templomba. És amikor elmegy a templomba, pont ott van József, Mária, 8. napon kellett a zsidó kicsin gyermekeket körülmetélni a törvény szerint, és akkor viszik előt a templomba, a szegények áldozatát viszik, egy pár gerlicét, amelyet bemutatnak, és Isten megvilágosítja Simeon előtt, hogy na ő a Mesiás, ő az Isten fia. Ajándékba adta Isten ezt a látást, a hitet, a bizonyosságot Simeonnak, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát, és Isten mindig beteljesíti azt, amit ígért. Karjába veszi Simeon a kicsin Jézust, elkezdi áldani, magasztalni Istent, és mond egy különös mondatot. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel. Tudjátok, ez azt jelenti lefordítva, hogy Uram, most fogok nem sokára meghalni, mert már meglátták szemeim üdvösségedet. Kész vagyok a halálra, mert beteljesedett, amit ígértél. A legcsodálatosabb dolog megtörténhetett velem, megismerhettem a Mesiást. Megláttam az üdvözítőt, és ezzel a hittel be lehet menni a mennybe. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára. Milyen különös mondat, és mekkora békességgel mondja ki ezt Simeon, hogy ő kész a halálra. Hát nézzük meg így az esztendő utolsó napján Simeont, és hogy mit tanít nekünk Isten igéje. Az első pont, amiről szeretnék nektek beszélni, Simeon szívének a vágyai. Simeon szívének a vágyai. Nézzétek meg, hogy milyen vágyak vannak ebben a szívben. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, mert ha egyen-egyenként feltárná Isten, hogy kinek közülünk mi van a szívében, milyen vágy, hát nagyon elcsodálkoznánk, hogy mennyi minden után tudunk vágyakozni, és itt van előttünk a Szentírásból egy személy, akinek a szíve példa előttünk. Hát Simeon szíve arra vágyott, hogy meglássa a Mesiást. Simeonnak a szíve arra vágyott, hogy elhozza Isten azt a váltságot, amely mindegyikünk minden bűnére elegendő. Simeonnak a szíve arra vágyott, hogy békességet nyerjen mindenki, aki bűneivel oda megy Istenhez, és kegyelmet nyerhessen arra. Várta Izrael vigasztalását, így mondja az ige, vagyis várta a bűnből való megmosatást, a megtisztítatást. Várta azt, hogy Isten bennünket felmentsen a bűneink átkától, és a bennünket méltán lesújtó ítélettől. Ezt vette el rólunk Isten Jézusban. Hát milyen sok embernek a szíve egészen másra vágyik. Rengeteg ember vágyik arra, hogy ne legyenek anyagi gondjai. És ezzel a vágyjal tele van szívének minden gondolata. Nagyon sok ember vágyik arra, hogy csak egészséges legyek. Ne legyen az, hogy itt fáj, ott fáj, ez a probléma, az a probléma. Jó dolog az egészség, de ha csak a földi életre koncentrálunk, az örökké valóról fogunk lemaradni. Simeonnak a szíve másra vágyott, olyan dolgok után, amelyek itt ebben a világban is nagyon fontosak, és az eljövendőben is végtelen fontosságúnak fognak bizonyulni. A Mesiás ismeretére, a vele való közösségre vágyott a lelke. Különös dolog az, hogy a mai ember el tud feledkezni arról, hogy lesz egy pillanat, amikor meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt. Nézzétek a mai napot, itt dúrogtatnak mellettünk, még a templom mellett is a világ, elfeledkezik arról, hogy egyszer meg kell állni Isten előtt, számadás, hogy mit cselekedtünk. A szilveszteri trombita, amelyet fújnak a gyermekek, és minden árus nagy erőkkel igyekszik eladni, egy nagyon régi babonából ered, azt hiszi a babonás ostoba hit, hogy ha fújjuk ezeket a szilveszteri papírtrombitákat, akkor az ártó szellemeket elijesztettük. Hát ebbe tud bízni a modern ember is, de az élő Istenben, aki valóban él, aki megsegíthet, megvigasztalhat, afelé nem fordul. Ha középkori képzőművészeteket nézitek, akkor különösen látszik a középkornak az a típusú bölcsessége, amelyben igyekezett mindig emlékeztetni minden embert, hogy egyszer meg kell állni az Isten színe előtt. Középkori festményeket néztek, döbbenetes látni azt, hogy akár le van festve egy viruló, gyönyörű, szép nő, de a képnek a hátterében ott van kontrasztként esetleg egy összeaszott, beteges idősasszony, és még jobban a kép hátterében elrejtve ott van egy csontváz is. A középkori művészet nagyon gyakran oda rajzolt egy-egy koponyát, csontvázat a képek hátterébe, hogy el ne feledje az ember, hogy a világ szépsége, a világ gazdagsága, az egészség, a jólét, ez egy mulandó dolog, egyszer eljön a halál, meg kell állnunk Isten színet, és számot adni mindenről. Van olyan középkori festmény, amely éppen arról ad egy híradást, hogy a gazdag kereskedő hogyan számolja a pénzét, mekkora bevétele, nyeresége volt, és a kép hátterében éppen ő érte settenkedik a kaszás. Különös gondolatok ezek, amelyeket a középkori festők rávittek a képeikre, de mind-mind figyelmeztetnek, hogy ember el ne feledkezzél valamiről, egyszer számot fogsz adni Istennek. Vagy találunk olyan képet, még ez az utolsó példa, hadd mondjam, hogy egy gyönyörű terített asztal tele finomságokkal, a hizlalt ökörtől kezdve a sült malacig, de a sok-sok finomság mellett az asztal legutolsó sarkán ott van egy koponya. A középkori ember így próbálta saját magát is abban a hitben tartani, hogy el ne aludjék a halálra az én szívem, a jólétben, esetleg az egészségben, a boldogságban. Istené az utolsó szó, őt el ne feledje az én lelkem. Hát nézzétek Simeonnak az életét. Simeon kész Isten elé állni az élete végén. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel. Döbbenetes mondat, ha az ember így elkezdi olvasni, hogy van egy ember, aki teljes nyugalommal kimondja, hogy Uram, most már meghalhatok. A legnagyobb fontosságú dolog, az igazi lényeg megtörtént az életemben. Láttam, megismertem a Mesiást, hiszek benne, a szívemben békesség van, meghalhatok. Akár a következő pillanatban is. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel. A Biblia így jellemzi Simeont, hogy igaz és kegyes ember, és a Szentlélek volt rajta. Tehát Isten szent lelkének a munkája ott volt az ő szívében és életében. Ez az ember látta szívével a megváltót, a Mesiást, és ez elég ahhoz, hogy mi készen álljunk, hogy az örökké valóságba belépjünk. És ő készen volt a halálra, és kész volt átmenni e világból Isten országába. Felvetez egy különös kérdést, amelyet Isten igéje ma nekünk szegez így az utolsó napján az évnek, hogy testvér, te mire állsz készen? Te mire állsz készen? Készen állunk esetleg, hogy a szilveszteri ünnepi vacsorát elfogyasszuk. Készen állunk esetleg egy szórakozásra, vagy egy jó film megnézésére. Annyi mindenre készen állunk, de rengeteg dolog nem számít, ha az örökké valóság szemszögéből nézed. Mennyi mindenki nem kész fontos dolgokra. Hú, de sok férfi hiteget egy-egy lányt, akinek a szerelme ugyan kell neki, de azt mondja, jaj, még nem vagyok kész a házasságra. Hát a felelősség, a szövetség, a felvállalás az nem kell neki, csak a lány szerelmének a gyümölcsei. Mire nem vagyunk készen? És az örökké valóság dolgait nézve azt kell látni, hogy kevés ember áll készen arra, ami pedig bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ha Isten bennünket maga elé állít, akkor csak ez fog számítani, hogy készen állsz-e Simeon hitével, békességével megállni az Úr előtt, úgyhogy nem fog ő kárhoztatni, mert a szívedben a Mesiás iránti hit van, amellyel élni is lehet és meghalni is lehet. A Biblia azt mondja az ember földi életéről, hogy olyan, mint a pára meg a lehelet. Látszik, az eltűnik. Egy pillanat alatt eltűnik. Vajon hogyan gondolkozunk a mi életünkről? Mire vagyunk készen? Készen állsz esetleg még ma éjszaka megjelenni az Isten előtt? Úgyhogy ne vaj szégyent. Wilhelm Busch, az ismert német evangélikus lelkipásztor, aki az első világháborúban tüzérként szolgált, leírja az ő megtérését. Ott volt egy tüzérségi hatalmas csata közepette, és két társával tisztátalan, pajzán, obszén vicceket meséltek egymásnak. Ott volt a löveg pajzs az ő hátuk mögött, az védte őket a repeszektől, és folyamatos durrogtatás mellett repültek a repeszek, a gránátok. A fülük mellett, a löveg pajzs fölött és oldalt is. Aztán egyszer csak felrobbant mellettük valami, és a két társa, amelyik éppen valami nagyon tisztátalan, parázna viccet mesélt, a röhögés fort rá az ajkukra, mind a két társa repesz által meghalt. És akkor döbbent bele az ifjú Wilhelm Busch 17 évesen, hogy a két barátja most a Szent Isten előtt áll, és számadást tart velük az Úr, hogy hogyan éltek. És úgy kell megállniuk, hogy még az életük utolsó pillanatában is parázna vicceket meséltek. Ez a jelenet ragadta őt meg, és indította előtt Isten felé, és találta meg ő a Mesiást, az Úr Jézus Krisztust. Mi a hívő szívnek a jutalma? Hát nézzétek Simeont. Simeon életének jutalma van. Ez az élet fog valamit kapni Istentől, amely csodálatos jutalom. Egyszer valaki mondott egy ilyen gyönyörű mondatot, hogy a hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz. A hit elhiszi, amit nem lát, és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz. Simeonnak a hite az örökké valóság volt. Isten országa, amelyet elkészített Isten az őt szeretőknek. És Simeon abban hit, hogy aki Istent megragadja hitével, az Isten javait örökli. És ő ezt örökölte. Isten országát, az Istenben való örök életet, ez lett Simeoné. Aki Isten váltságát elfogadja, annak jutalma mindig az örök élet. Itt a földön néhány helyre nem juthatunk be, mert hatalmas tábla kint hirdeti, hogy csak klubtagoknak, vagy csak ezeknek, csak azoknak személyzeti bejáró, és ott senki más nem mehet be ezeken az ajtókon, csak azok, akiknek a tábla ugye engedélyt ad. Hát az Isten országán ajtajára lenne ilyen tábla kiírva, akkor mindig úgy kellene elképzelni, hogy ott az van kiírva, hogy csak a Krisztusban hívőknek. Nem mindenki megy be a mennyek országába. Nagyon szomorú igazság ez, és bennünket felrázó igazság kell legyen. Csak a hívők fognak bemenni Isten országába. Csak újjászületett emberek. Nem mindenkié a hit. Isten mindenkinek kínálja, mindenkit hív, mindenkit meg akar menteni. De vannak olyanok, akiknek nem kell ez. Akikért Istennek a szíve hiába remegett, és sajnos mindig vannak olyanok, akikért Isten fiának, az Úr Jézusnak a vére hiába folyt. Akiket Isten hiába szeretett. Hiába akart megmenteni. Mert nem hagyták, nem fogadták el, nem kellett nekik az Isten szeretete. Simeon meglátta szívével és befogadta hitével a Mesiást, a világnak adott megváltót, azt a szeretetet, amellyel Isten mélyrehajolt a bűnös emberért. Van egy német költő, Heinrich Heine, sokan talán ismeritek a verseit. Heine egész életében egy Isten tagadó volt, és egy olyan embert képzeljetek el a személyében, aki úttörője és propaganda szószólója a hitetlenségnek. Rengeteg versével gyalázta Istent és a keresztény hitet, de Istennek milyen különös nagyságú a kegyelme és szeretete. Képzeljétek el, hogy ez a Heine az élete végén hívővé lett. Megtért Istenhez a teljes szívével és mélységes bűnbánattal tekintett életének arra temérdek hosszú évtizedeire, amíg ő Istent gyalázó dolgokat írt, és az összes műve szinte propaganda műve a hit ellen, a kereszténység ellen. És Heinének fennmaradt az utolsó verse, amelyet már hívő szívvel írt. Döbbenet, megható ez a vers, amit ő írt. Így hangzik Heinének az utolsó verse. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze. Könyörgök mostan, lenn a porban, földig alázva, meghajoltan, félig holtan. Uram, bocsásd meg, mit eddig daloltam. Ez a szív is, ahogy Simeon eljutott odáig, hogy most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim a te üdvösségedet. Ha megkérdeznétek tőlem, hogy tiszteltes úr, hogy lehet meghalni, akkor azt mondanám, hogy így, ahogy Simeon tanította. Ha már meglátták a te szemeid, a hitednek szemei Jézust, mint üdvösségedet, akkor bármelyik pillanatban meghalhatsz, élhetsz még 100 évig is akár, de ha ma éjszaka érne Isten hazahívó szava, csodálatos örömben lenne részed. A hívő embernek a halál nem ellenség, hanem csodálatos célba érkezés. Az év utolsó napján így Simeon van előttünk, láttuk szívének a vágyait, láttuk hitének a szemeit, mire néztek, és láttuk, hogy mi volt az ő jutalma, akkor Isten igéje ma megkérdezi tőlünk, hogy mik a te vágyaid? Mire vágysz? Egyeznek-e a te vágyaid Simeonéval, vagy nem? Mire állsz készen? És a te lelked dolga mostani állapotáért mi lenne most a jutalmad? Mi lenne a te jutalmad? Mi lenne, ha Isten ma szólítana el, ha most szólítana el? Vajon lenne-e jutalmad? Egy történettel fejezem be. Volt egyszer egy keresztény ember, aki rákos lett, és ott volt az orvos professzor előtt, aki nagyon hosszan nézegette a leleteit, még utolsó pillanatban is a röntgen képeket, és kérdezte tőle ez a beteg, hogy a professzor úr, akkor mi a helyzet? Akkor műtét? Mert hogyha nagyobb a baj, mint gondoltam, akkor édesapa vagyok, és van némi elintéznivalóm, elrendezném egy-két nap alatt a dolgaimat, és akkor készen állok a műtétre. És az orvos mondta neki, hogy ha nem műtöm meg, akkor a daganata életveszélyessé válik rövid időn belül. De az orvos elhallgatta a beteg elől, hogy a műtét is életveszélyes, és nagy valószínűséggel a műtét is halálos kimenetelű lesz. Megbeszélték, hogy pár nap múlva akkor jön és megműti. Az egész kórházban napokig ennek az embernek a műtétje, ez állapota volt a beszédtéma az egészségügyi dolgozók között. Eljött a műtét napja, és csodálkozott ez a professzor, hogy mekkora békességgel megy be a műtőbe ez az ember, mintha mindene el lenne rendezve, mintha minden rendben lenne az életében. És a műtét tényleg olyan nehéz volt, hogy a professzor a saját vérét is adta a vérátömlesztéshez, egyezett a vércsoportjuk, és őneki kellett a saját vérét adni a műtét alatt, és bár nem voltak biztos a sikerben, a műtét sikerült. Amikor a műtét után először beszélt vele, akkor megkérdezte ezt az embert, hogy hogy állhatott készen ilyen nyugodtan és békességgel erre a műtétre, amikor a halállal nézett szembe. És ez a hívő ember mondta az orvos professzornak, hogy hát professzor úr, el van rendezve az életem, mert Jézusban hiszek. Meg vannak bocsátva a bűneim. Ha nem sikerült volna a műtét is, életem rendezve van Istennel. Jézus Krisztus megfizetett érettem, és én ezt elfogadtam, elhittem. A professzor azt mondta ennek a betegnek, hogy bűn, kegyelem. A legjobb ügyész nem tudna semmit mondani rám, de benne a lelkemben érzem, hogy rengeteg bűnöm van, és vádol a lelki ismeretem. És mondta ez a beteg, gyengén, de hittelennek a professzornak, hogy professzor úr, Jézus megbocsátott nekem, és ez a Jézus önnek is megbocsát. Ő bűnhődött, hogy nekünk örök életünk legyen. De a professzor úrba az volt, hogy meg kell szolgálnom azt a kegyelmet, valamit tennem kell érte, és ott hagyta a beteget. Napokig nem is ment az ágya tájéka felése, aztán amikor legközelebb ment, akkor megkérdezte tőle ez a beteg, hogy professzor úr, mi lett volna, hogyha én a műtét után azt mondanám, hogy nem fogadom el az ön vérét, amelyet adott a vérátömlesztése? Az orvos azt mondta neki, hogy hát ez a legnagyobb balgaság lenne, ön életveszélyben volt, és szüksége volt arra a vérátömlesztése. Na látja, professzor úr, Isten is Jézus vérét adta érettünk, hogy el ne vesszünk a bűneinkért. Balgaság lenne el nem fogadni, mert anélkül elvesznénk. Jézus Krisztust adta Isten, aki ön helyett is, én helyettem is megbűnhődött. Hogy aki hisz ő benne, annak Isten megbocsáthasson. Isten fia vállalta magára a mi bűneink ítéletét. Ezt csak elfogadni és megköszönni kell. Döbbenten hallgatta ezt a professzor, és ott csengtek a fülében még órákon keresztül a beteg szavai. Balgaság lett volna el nem fogadni a vért, és balgaság lenne Jézus vérének érdemét elutasítani. És csak elfogadni és megköszönni, ez végképp nem értette, hogy ugyan, hát hogyan? Hát ezért valamit kéne tenni is. És bolyongott a kórházban, és betévedt a gyermekosztályra, és bement egy betegszobába, ahol pont egy 12 éves kisgyermek bontotta ki az ajándékát, amit kapott valakitől. Talált benne gyönyörű szép kisautót, és amikor nézegette ezt a kisautót, akkor mondta, jaj, de én ezt nem érdemlem meg, én ezt nem fogadhatom el. És a másik gyermek a másik ágyról szól rá, hát te csacsi, hát ez ajándék, fogadd el és köszönd meg. És ekkor értette meg az orvos, hogy mit jelent hinni, fogadd el és köszönd meg. Bement a professzori szobájába, összekulcsolta a kezét, és megköszönte Istennek imádságba, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért, elhitte, elfogadta, megköszönte hittel Istennek. Simeonnak az élete ezt tanítja nekünk. Így állhatunk készen a halálra. Most bocsátod el, Uram, szolgárad beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. A te szemeid látják-e Jézust, mint üdvösségedet? Ámen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy eléd jöhetünk az esztendő utolsó napján is, és köszönjük, hogy a Te igédből mindig tanítást adsz, amely életünket táplálja a helyes ösvényre. Köszönjük, Istenünk, hogy Te vagy az, aki tisztogatod a mi látásunkat, gondolkodásmódunkat, és köszönjük, hogy ahogy olyan türelmesen rávezetted a hit ösvényére azt a tanult orvosprofesszort, így akarod a mi szívünket is a hit ösvényére vezetni, és megmutatni nekünk Jézust, mint üdvösségünket. Hogy meglássák a mi hitünk szemei, meglássuk Jézust a szívünkkel, mint tőled való ajándékot, üdvösséget, akiben van bűneink bocsánata, váltságunk és örök életünk. Áldunk és magasztalunk, hogy ilyen kegyelmes vagy hozzánk, hogy Te fáradoztál, Te szolgáltál a mi bűneinkért, hogy mi élhessünk örökkön örökké. Magasztalunk, hogy ez mindenki számára nyitva van. Mindenki számára, aki hisz, csodálatos országot készítettél. Csodálatos örök életet, amelynek soha nem lesz vége. Magasztalunk azért, hogy ez a Te szíved gondolata felőlünk is. Velünk is így szeretnél számolni, hogy ott leszünk Te veled egy örökké valóságon át, boldogságban. Uram, hadd kérjelek itt a templompadokban ülőkért, azokért, akiknek a szívét még sötétség borítja, azokért, akik még nem láttak meg Téged a szívükkel. Hadd kérjelek azokért, akiknek boldogtalan, magányos az életük. Hadd kérjelek azokért, akiknek testében valami betegség van, fájdalom van, akiknek összetört a szívük, akik bánatban élnek, vagy nagy nehézségek közepette. Ha Te szereteteddel hajolj le hozzájuk, vigasztald meg őket, vondd őket magadhoz, és a veled való közösségben vidámítsd meg lelküket, vigasztald meg az ő szívüket. Így bízzuk rád életünket, szeretteink életét, gyülekezetünket, jövendőnket. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, és így szeretnénk életünket erre a szeretetre bízni. Ma is, most is, mindenkor. Ámen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban.
A 200. énekünknek 5. és 6. versét énekeljük, így kezdődik az 5. vers: Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű fajzsunk.